Tisztelt hallgatóság, tisztelt levezető elnök úr! Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki megtisztelte a jelen előadást érdeklődésével. Az RDA szótárait választottam a mai előadás témájául. Nem sokat fogok időzni a bevezetéssel, hiszen évről évre keresem az alkalmat, hogy az RDA-val kapcsolatos fejlesztésekről, fejleményekről valamilyen fontos részaspektusról beszámoljak. Itt most csak visszautalok ugye a részben a nyomtatott kiadásban, részben az RDA Toolkit-en keresztül elérhető új nemzetközi leírási, katalogizálási szabványra. Az előadás során szorosabban az RDA elemkészleteivel fogunk foglalkozni. Karen Coyle meghatározását idézem, aki ismert szerző ebben a témában. Szemantikus elemkészletek létrehozásához ugye négy fő lépés szükséges. Definiálni kell a modellt. Ez megtörtént hosszú ideje ugye a különböző elméleti modellek közreadásával, FRBR, FRAD, FRBR, OO, stb. Dokumentumok kidolgozásával. Definiálni kell az elemeket, ezeket majd element néven találjuk a bemutatott forrásban. Definiálni kell az elemkészleteket, ezeket azonosítják vocabularies-nek, tehát azok az elemkészletek, amelyek az egyes leírt dokumentum típusok tulajdonságait fogják hordozni. Továbbá definiálni kell az elemek és elemkészletek alkalmazásának a szabályait. Itt például ugye a kötelezőségtől kezdve az alternatív megoldások megengedésén keresztül, vagy a kizárólagosság meghatározásán, az ismételhetőség szabályainak a meghatározásán keresztül ugye ezt értjük, hogy az elemkészletek alkalmazásának szabályait. Ezt tulajdonképpen a maga az RDA, mint leírási szabályzat tartalmaz erre vonatkozó előírásokat. Az RDA elemkészleteinek a szemantikus web számára történő publikálása már nem az első fázisnál tart. A kezdeti felületen a kezdeti szerkezetet idézem ezzel a képpel, amely már nem érvényes. Ez a felület már teljesen átalakításra került, de nem csak maga a felület, hanem az elemkészlet szerkezete is. Alapvető változáson mentek át szerkezetileg is, fogalmilag is, és részleteiben, elemkészlet szintjén is az RDA szótárai. Ugye itt láthatjuk, ha valaki fölkeresi ezt a korábbi oldalt, deprecated, tehát hogy visszavont, érvénytelenített elemkészletekről van szó. Ennek annyiban érdemes figyelmet szentelni, hogy ez a korábbi felépítés, ez az FRBR modell felépítését tükrözi. Tehát szerepeltek benne entitások, szerepeltek benne attribútumok és kapcsolati elemek. Ez az, ami most megváltozott. Az új elemkészletek elérhetőek ezen a linken, ezen a felületen. Az RDA Toolkit is alkalmazza ezeket. Nyomtatott változatban még olyan revideált kiadást nem jelent meg, amely ezt a változást lekövetné. És ugye ez a közlemény, amit idézek, ez az előbb mutatott korábbi felületről származik. Tehát hangsúlyozzák, hogy a publikálás alatt lévő, vagy eddig nem publikált elemkészletek is az új felületen, az új szerkezetben lesznek majd elérhetőek. Erre a felületre már jellemző a többnyelvűség. A fogalmak, meghatározások, magyarázatok angolul szerepelnek alapértelmezetten, de elérhető, mindjárt mutatom mely nyelveken, a feliratok, meghatározások és magyarázatok lefordíthatóak. Az elemkészlettel kapcsolatban ugyanaz a fordítási policy előírás vonatkozik, mint magára az RDA-ra, illetve az RDA toolkiten elérhető információkra, tehát ugyanaz a fordításra vonatkozó előírás. Folyamatban lévő fordítások. láthatjuk, hogy a nemzetköziség az most már valósággá válik. Tehát, hogy az RDA egy nemzetközi leírási szabvány, ezt most már a folyamatban lévő nemzetközi részvétel és az elemkészletek terjedése ezt mutatja. Még egy szóra visszatérek a korábbi elemkészlet felépítésére, mielőtt mutatom az újat. Tehát tartalmazta az FRBR alapján az entitásokat, attribútumokat és kapcsolatokat. Ezt a felsorolást, RDA Element Set, ezt a korábbi felületről veszem, csak azért, hogy jobban látható legyen az a logikai rend, amely ugye az RDA első és második, harmadik csoportja szerint rendezte az entitásokat, illetve ugye az első csoport közötti work, expressions, manifestations, items közötti kapcsolatokat rögzítette. Tehát ez volt a korábbi szerkezet. Az elemkészletek jelenlegi felépítése így néz ki egy rövid részlettel. Azt láthatjuk, hogy az FRBR-hez képest megjelentek új fogalmak, új entitások. Például classes, vagy time span properties. Ezek az FRBR-ben még nem szereplő fogalmak voltak. Az elemkészlet egy részlete így néz ki. Ez az elemkészletnek a felépítése, szerkezete. Ez például az RDA-ban egy work, egy műszintű entitáshoz tartozó érték, elemérték. Például az, hogy egy adott mű mozifilm adaptációját szeretnénk összekapcsolni a művel. A nyelvi jellemzőt azt kifejezetten azért is idéztem ide, ugye a második sorban egy expression, egy kifejezési formának a jellemzője szerepel, mert az FRBR megjelenése óta egy vitatott kényes pont, hogy a nyelvi jellemző az a műnek, vagy a kifejezési formának a jellemzője. Itt csak megerősítésül mutatom, hogy a kifejezési forma jellemzője. Az elemkészlet mostani formájára már erős hatással volt az FRBR-OO. Ugye az FRBR-OO egyrészt az FR Family elem modell családnak és a SIDOX-IRM, tehát a múzeumi dokumentumok leírására szolgáló adatmodellnek és leírási elemkészletnek az egymásra hatásából született meg. Tehát az RDA mostani érvényes elemkészleteiben már megjelenik ez a hatás. Egyrészt a struktúrában vehetjük szemügyre a SIDOX-IRM hatását. A korábbi FRBR attribútumokból most már properties tulajdonságok lettek, tehát az elnevezés változott, átvette a SIDOX-IRM megnevezését, és új elemek, új entitások kerültek definiálásra, szintén az FRBR-hez képest, tehát ezek ott még nem szerepeltek. Nem kifejezetten az FRBR-OO-val és a SIDOX-IRM-mel kapcsolatos, ez eleve jellemző volt az RDA-ra, tehát az RDA kidolgozását áthatotta kezdetektől az a törekvés, hogy a korábban meglévő elemkészleteket, tehát a könyvtári munkafolyamatokban rendelkezésre álló elemkészleteket, mint az ISBD szabványok leírási rendelkezései, vagy a márkadatcsere formátumnak különböző mezőiben, almezőiben, helyein rögzíthető információk, tehát ezeket a meglévő elemkészleteket kibővíteni, részletezni, jobban struktúráltabbá tenni, mert bizonyos dokumentum típusok leírására a korábban érvényes elemkészletek ugye meglehetősen szegényesek voltak. Nem voltak hatékonyak, nem voltak elegendőek, és ezzel a folyamattal kifejezetten olyan dokumentum típusok nyertek új adatelemeket és új leírási lehetőségeket, mint például a zenei művek, az audiovizuális alkotások, előadó művészeti alkotások, stb. Tehát ez az egyik kezdettől fogva meglévő törekvése az RDA-nak, a másik pedig szintén kezdetektől fogva a jelenlévő, hogy kiterjeszteni a leírásra szolgáló elemkészleteket a nem hagyományosan könyvtári dokumentumok számbavételére. Értem ez alatt azt, hogy az olyan gyűjtemények számára, mint mondjuk akár egy nemzeti filmarchívum, amely nem abban a formában őrzi a dokumentumokat, ahogyan a könyvtárak számára ez megjelenhet, tehát kereskedelmi forgalomban, piacra dobott elérhetővé tett másolatok, VHS kazettaforma, vagy DVD, stb., tehát ami házi használatra, magánhasználatra elérhető formátum, hanem például mondjuk a filmarchívumokban őrzött eredeti filmtekercsek és azoknak különböző másolatai. Tehát így értve, hogy a nem hagyományosan könyvtári gyűjtemények, közgyűjtemények számára is definiál elemkészleteket. Ezt két példán mutatom meg ezt a folyamatot. Egyrészt ugye hagyományos elemkészlet, ami szerepel az RDA-ban, ez az előbb említett linken elérhető nyitóképernyőnek a képe, az RDA Frequencies. Ez az időszaki kiadványok gyakoriságára vonatkozó elemkészlet, és itt egy pillanatra ezt a részletet mutatom, mint egy zárójelben, erre vissza fogunk még térni. Itt van a nyelvválasztás lehetősége. Pirossal bekarikázva, ezt nem én karikáztam be, ez így látható a felületen, az alapértelmezett angol, tehát ezt így mutatják, hogy rögtön megnyitáskor ugye az angol nyelvű elemkészletet látjuk, erre mindjárt vissza fogok térni. Tehát az időszaki kiadványok gyakoriságát leíró elemkészletet, ugye látjuk, ez megszokott, ez a mindennapi gyakorlatunkba beépült, ismerős, hogy napi, hetenkénti, háromszori, két hetenkénti, háromszor egy hónapban, stb. Ezeket a fogalmakat, ezeket ismerjük, megszoktuk. És itt zárom be a zárójelet, és mutatom, hogy az előbb a pirossal keretezett angol felirat mellett, hogyha én itt kiválasztok egy másik olyan nyelvi feliratot, amely aktív ebből a felsorolásból, akkor elérhetem ezt az elemkészletet egy másik nyelven is. Itt én az olasz megfelelőket idéztem, az időszaki kiadvány gyakoriságát leíró első néhány elemkészlet megfeleltetéseképpen. Tehát így néznek ki a nyelvi változatok. És mondom, ugye ez egy hagyományos elemkészlet, számunkra ismerős, megszokott, ezzel dolgoztunk idáig is. Nézzünk egy olyan elemkészletet, csak néhány részletet fogok belőle idézni, ami eddig a könyvtári katalogizálás során nem szerepelt a meglévő elemkészletekben, mert ezek a dokumentumok mondjuk a hagyományos könyvtári gyűjteményekben nem kerültek látótérbe. Generation. A kifejezés itt olyan értelemben szerepel, hogy egy filmalkotásnak különböző hordozókon és különböző eljárásokkal előállított változatait írja le. Egy alkotásnak tulajdonképpen ugye különböző származtatott formátumait. Most az eljárásokra példát nem hoztam, de szerepel az elemek között. Például egy filmalkotással kapcsolatban ugye meghatározhatjuk azt, hogy az a kópia, mondjuk az a master kópia. Tehát az, amelyik ugye a legnagyobb felbontásban olyan technikai körülményekkel őrzi az alkotást, amelyikből ugye aztán lehet különböző eljárásokkal másolatot készíteni. Az original, az a kifejezés, azt fogjuk ezzel jelölni, vagy azt jelölhetjük ezzel, azt a kópiát, amelyik ugye a az elsőként rögzített példány. First generation. Az eredeti kamerával, vagy az eredeti videó rögzítő berendezéssel rögzített kópia. És megkülönböztet az elemkészlet ugye használati példányt, vagy pedig megtekintésre előállított példányt. Ez nyilván nagyon kevés fogalmi különbség van a kettő között, valószínűleg ez már a lokális szabályoknak, vagy a gyűjtemény előírásainak, szolgáltatási rendjének megfelelően választható ki. Tulajdonképpen ezeknek az elemkészlet bővüléseknek van nagyon nagy jelentősége az RDA elemkészletében, hiszen tehát ugye a hagyományos könyvtári tevékenység során nagyon sok információt nem rögzítettünk idáig, mert az elemkészletünk nem tartalmazta. Ezek a fejlesztések, ezek a változtatások lehetővé teszik azt, hogy nem csak a könyvtárakban őrzött dokumentum vagyon, dokumentum típusok kerüljenek sokkal részletes elemkészlettel leírásra, hanem ezeket a leírási szabályokat ugye kiterjeszti az RDA olyan gyűjtemény típusokra, amelyek már ugye a könyvtári gyűjteményen és könyvtári szolgáltatásokon túl vagy azok mellett másfajta megőrzési politikát, másfajta szolgáltatás politikát és más dokumentum típusokat őriznek. Szintén ezen a felületen a korábban idézett linken ugye elérhető az az alkalmazás, amelynek segítségével ugye letöltés után ennek a segítségével kísérletezhetünk az RDA elemkészleteivel történő leírások előállításában. És végezetül még megemlítem, hogy az RDA elemkészleteinek a felületén különböző letölthető formátumokban találjuk meg ezeket az RDA vocabularies, RDA elemkészleteket. Turtle, JSON, RDF, stb. Tehát ilyen formátumokban le is tölthető az elemkészlet. Zárszónak annyit mondanék, hogy az látható, ha valaki ugye elmélyül ezeknek a különböző elemkészleteknek a tanulmányozásában, hogy maga a fogalmi rendszer bővebb lett és bonyolódott a korábbihoz képest. És a szakirodalom szerint egy nagy kérdés a jövőre nézve, hogy vajon a könyvtárosok, a könyvtáros társadalom át tud-e állni, és mennyire zökkenőmentesen tud átállni a hagyományos katalogizáló tevékenységekről, ezeknek az ontológiáknak, elemkészleteknek, fogalmi készleteknek a használatára. Ezzel a kérdéssel, ezzel a nyitott kérdéssel zárom az előadást. Ebben a pillanatban most talán ez volt az RDA-val kapcsolatban az egyik legizgalmasabb téma, amelynek állapotáról érdemesnek tartottam beszámolni. Köszönöm szépen a figyelmet!